kérem, el van döntve, ezt kérem, a fejünk fölött eldöntötték, ezt tény kérem, ez így lesz kérem, sajnálom kérem. Gondolj bele, sok ilyen apró dolog, amikor így összeadódik, akkor úgy mész oda, hogy a kedves polgármester úr közvetlen nőági felmenőjének foglalkozását emlegeted, vélt foglalkozását emlegeted.
Minden csak egyre rosszabb lesz, és a trendek azok egy ilyen szörnyű katasztrófa irányába hatnak. Egyértelmű, hogy minden ember tehet, és minden embernek kell tennie a föld megóvásáért.
Hangosítunk, a Magyar Hang heti podcastja.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a legfrissebb Magyar Hang, úgyhogy itt van szokásosan a lapajánló is. Ahogy a felvezetőből is hallhatták, ezúttal is két kollégám is itt lesz velem. Velük egy kicsit bővebben is fogunk beszélgetni a cikkeikről. Egyikük Grimm Balázs, aki a Sóskútra tervezett akkufeldolgozó helyszínén járt, illetve ott volt a tiltakozásoknál is, ő ezekről fog mesélni, illetve itt lesz még Molnár Csaba, vele már tudományos témákról fogunk beszélgetni, autoimmun betegségek, illetve egy interjúja kapcsán a környezetvédelemről. Még mielőtt belekezdenénk a lapajánlóba, azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, hogy ne maradjanak le egyetlen új műsorunkról, vagy pedig videónkról sem, illetve arra is biztatunk mindenkit, hogy vegye meg a Magyar Hangot, ha pedig tetszik, akkor fizessen előre, hiszen ezt mindig elmondjuk, mi addig tudjuk az újságot elkészíteni, addig tudjuk a műsorainkat is elkészíteni, ameddig vannak olvasóink, előfizetőink és támogatóink, nekik ezt egyébként nagyon köszönjük. És még egy gyors szolgálati közlemény, február 9-én újra kötött fogás extra, Baloggá Gábor, Konok Péter, Pörzse Sándor, Reihert Jánosa, vendég pedig Puzsé Robert, infók erről is a kommentben. Most pedig már az újság, február 2-a péntektől kapható a legfrissebb Magyar Hang, a címlapon pedig Sodró Eliza, vele Lachner Dávid készített interjút. A színésznőt tavaly a Magyarázat mindenre című filmben lehetett látni, de színházban és sorozatokban is sokat szerepel. A kultúra mellett viszont szóba került a politika is, arról beszélt, hogy folyamatosan azt éli meg, hogy olyan törvényeket hoznak, amiktől neki csak szűk kebre kell húzni a nadrág szíjat, többet kell adóznia, és cserébe csak egy, ahogy ő fogalmazott, mocskos lipsi. A részleteket és a teljes interjút megtalálják a labban. Készült interjú Pecsing Mária Zita közgazdásszal is, vele Hajdú Péter beszélgetett arról, hogy Orbán Viktornak már kicsi ez az ország, és hogy az Unióban szeretne minél magasabbra kapaszkodni. Megkérdeztük, hogy vajon készülhet-e a miniszterelnök egy esetleges uniós kilépésre, hogy mit segíthet az ország helyzetén a felszabadított 10 milliárdos uniós forrás, illetve hogy mi a legnagyobb gazdaságpolitikai hibája az Orbán kormányoknak. Válaszok az újságban. Lukács Csabának van egy nagyon érdekes cikke, Magyar diplomata rejtélyes halála Monakóban címmel. Hovári Jánosról van szó, aki Izraelben és Ankarában is volt egyébként nagykövet. A szerzőnknek vannak információi, hogy mi történtett, és természetesen rá is kérdezett a hivatalos helyeken, a Magyar Hangból pedig kiderül, hogy ő mit tud és milyen válaszokat kapott. Report. Tompos Ádám arról írt, hogy a magyar állam feltett kézzel nézi, ahogy végigúszik a Tiszán az ukrán és a román szemét. Fotós kollégánkkal végigjárták azokat a folyószakaszokat, ahol korábban a szennyezés érkezett, de hogy mit tapasztaltak most, és mi van a korábbi az ügyben indult nyomozással, az kiderül a labból. Ugyancsak Tompos Ádám írt arról, ez most kivételesen nem riport, hogy hiába szitok szó a NER-ben az SZDSZ, mégis sorra építik be a rendszerbe a liberálisok egykori prominenseit. Sok névvel és multidézéssel ezt is érdemes elolvasni. És akkor a végére a szokásos publicisztikák. Két szerzőt is megihletett Bajer Zsolt ügyen. Biztosan olvasták, hogy Ungvári Krisztián történész mit derített ki a nagyapjáról. Hát sokféleképpen lehet értelmezni a történteket. Puzsé Robert és Lachner Dávid is erről írt, hát más-más szempontból. A Budapest bérlet körül kirakult húzavona ihlette meg szerető Szabolcsot, az Álláspontban fejtette ki a véleményét, de ahogy szokott, egy kicsit most is túllépett az aktuális történéseken, és a nagy képet nézte. De írt még természetesen Dévényi István, Lányi András, vagy éppen Nagy Bandó András is, az ő publicisztikáikat és sok más szerző cikkét is elolvashatják a Magyar Hangban, most pedig jöjjenek a vendégek. És akkor Grimm Balázssal kezdünk, riporterünkkel. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
Nagyon érdekes témával foglalkozom most, akkufeldolgozó, akkugyárak, egyébként elég sok helyszínen voltál már, ahol a kormány ilyen gyárakat tervez, vagy éppen épített. Most ezúttal Sóskúton, ahol ott ugye napokban egy komolyabb balhé is kitör, de kezdjük talán azzal, hogy pontosan hol van ez a gyár, mondjuk ez milyen messze van a lakott területektől.
Ez papíron Sóskút külterületén egy ipari parkban van. Az elnevezés megtévesztő, mert ipari tevékenységet ott nem folytatnak, főleg raktárak vannak. Pont ezért egyébként az infrastruktúrális kiépítettsége sem igazán ideális. Sóskút egyik utcájának folytatásaként némi kis szünet után kezdődik ez az ipari park, ami hát légvonalban a sóskúti lakott területtől 1-2 kilométerre lehet, viszont nagyon közel van például Tárnok, az is megint csak becslés, hogy légvonalban mondjuk 1 kilométer, de tágíthatjuk a kört, nagyon közel van Pusztazámor, Érd, Törökbálint, Biatorbát sincsen messze. Ha így összeszámolgatjuk az érintett településen lakók létszámát, akkor mondjuk 110 ezer embert is érinthet akár, ha mondjuk történik valamilyen katasztrófa.
Szerintem rég láttunk akkora tiltakozást, akkora civil tiltakozást, mint ami most e körül a gyár körül elindult. Debrecenben egyébként volt hasonló, az valahogy elült, ugye sok mindennel történik sajnos ez, de most itt tényleg úgy tűnik, hogy itt tényleg megmozdultak a helyiek.
Igen, és nem csak a helyiek, hanem ugye Érd hatalmas település, Tárnok sem kicsi, ami azért fontos, mert földrajzilag arra folynak a vizek, arra fúj a szél, viccesen érdekes módon talán legkevésbé a sóskútiak lennének érintettek, hogyha valami baj történne, mert mondjuk a tegyük fel mérgező füstöt tőlük elfelé fújná a szél. Volt január 24-én egy kvázi közmeghallgatás, azért használom a kvázi szót, mert nem a sóskúti polgármester, hanem az LMP által meghirdetett rendezvény volt, amin egyébként az érdi polgármester, az érdi polgármester helyettes, a tárnoki polgármester is ott volt, a szlovén cég az Andrada képviselője és a sóskúti polgármester nem. Körülbelül 4-500 ember volt ezen a fórumon, és már ott látszott, hogy nagyon sokan nem sóskútiak, hanem ugye az előbb említett településről érkeztek, hát meg féltik a kis életüket.
Nyilvánvalóan, ugye erről már sokszor beszéltünk, hogy mennyire örül egy ember, hogyha kis túlzással a kertje végébe épül egy akugyár, vagy egy akú feldolgozó, még akkor is, hogyha mondjuk azt tudjuk, hogy munkahelyeket teremt. Említetted, hogy volt ez a fórum, a napokban volt ugye egy másik lakossági fórum is, mégpedig kedden este, ami hát szerintem mondhatjuk, hogy botrányba fulladt.
Abszolút.
Te ugye ott voltál, szerintem sokan láttak videókat, meg láttak fotókat arról, hogy ott mi zajlik, de hogy milyen volt ott átélni, tehát hogy ott tényleg mennyire volt igazán komoly a helyzet, mennyire volt tapintható a feszültség, ha az volt?
Feszültség az tapintható volt. Ilyen, egyébként ilyen végtelen egyszerű, praktikus problémákkal kezdődött az egész. A helyi általános iskolában rendezték ezt a tájékoztatót. Ez nagyon fontos, mert így jogilag ez így más, mint hogyha azt mondjuk, hogy közmeghallgatás. Szóval elég ravasz módon tájékoztatónak írták ki. Kitétel volt a kiírásban, hogy csak sóskúti lakcímkártyával rendelkezők mehetnek be, illetve hogy a média kizárásával tartják ezt az eseményt. És az általános iskola szűk bejáratánál már 4 óra után nagyon sokan, de tényleg ilyen, akkor szerintem ilyen több száz fős tömeg gyűlt össze. És mondom, ilyen praktikus dolgok mentén kezdődtek a feszültségek. Elől nyilván az újságírók közvetlenül az ajtónál, a beengedő biztonságiak, akiket nem tudjuk, hogy mely cégtől voltak, semmiféle azonosító nem volt rajtuk, kérték többen, hogy mondják meg, hogy kitől vannak, mutatkozzanak be, milyen jogcímen kérnek lakcímkártyát. Ez némi torlódást okozott, ugye a tömeg így nyomta egymást egyre inkább befelé. Végül is eljött egy olyan pont, amikor így szó szerint így átszakadt a bejárat, valaki belökte, és akkor így be tudtak menni az emberek, és hát ugye nem te a délutára érkeztek az emberek, ezt pontosan tudta a polgármester is. Furcsa volt számomra, hogy meglepődött, amikor bement a általános iskola tornatermébe, és ott akkor ott füttyögtek, mondjon le, miért árulta el a helyieket, stb. Mindvégig igyekeztem a polgármester közelében maradni, egyébként természetesen nem nyilatkozott nekünk sem, de senkinek. a fizikai biztonsága egy pillanatig nem volt veszélyben. Szerintem sokkal inkább arról volt szó, hogy megijedt. És akkor szépen biztonsági őrök gyűrűjében elkezdett kimenni a tornateremből, ez elég lassan ment, akkor aztán végképp földühödött a tömeg, de akkor sem akarták bántani sem, és akkor szépen így elment. Igazi filmbeillő jelenet kezdődött, hogy így szépen komótosan, dacos fejjel, de azért szemlátomást kicsit megilletődötten így sétált el König József polgármester, folyamatosan érkeztek hozzá a kérdések, helyi civilek, tárnokiak, mindenkik, meg persze az újságírók is kérdezgették, és akkor így meretten előre nézve senkinek nem válaszolt semmilyen kérdésére, megérkezett egy nagy csoport rendőrhöz, jelezte, hogy szeretne távozni, nem tudom szó szerint idézni a cikkben, illetve az online felületünkön elérhető beszámolóban is benne van ez kicsit pontosabban.
Ahogy, bocsánat, csak annyi, hogy az online felületünkön, pontosabban a Facebookon ugye egy videó is van erről, igen, a bizonyos menekülésről.
Igen, igen, igen. És akkor hát egy kicsit ironikusak voltak a rendőrök, mert mondták, hogy hát sajnos nem nagyon, nincsenek feljogosítva arra, hogy így nyilatkozzanak az ügyben, mondták a polgármesternek, de parancsoljon, szabadon távozhat, jó utat kívántak neki. A polgármester még ment pár száz métert, és ott akkor beült egy rendőrautóba, akkor így távozott. Az Andrada képviselője pedig még a tornaterem egyik ilyen oldalajtaján keresztül szintén biztonsági őrök kísérletében slisszolt ki a teremből. Hát ez meg aztán óriási indulatokat gerjesztett, de továbbra sem voltak verekedések, meg semmi. Sőt, a tömeg maradt a tornateremben. Én, hát ugye elég hosszú idő volt később ide visszaérkezni, akkor amikor én visszaérkeztem, akkor már civilek beszéltek, és akkor jelezték az LMP-sek, hogy nekik területfoglalásuk van közvetlenül az iskola előtti füves területre, ahol fáklyás demonstrációt akarnak tartani, javasolták, hogy ezt csatlakozzanak minél többen, ez meg is történt. Én nehezen becsülök tömeget, minimum 500-an voltak szerintem, a szervezők szerint lehettek 1000-en is. A menet szépen elvonult a polgármesteri hivatalhoz. Ott is voltak ilyen kis rögtönzött beszédek, aztán visszasétáltak az iskolához, és akkor vége lett ennek a furcsa rendezvénynek. Semmilyen gond, probléma nem oldódott meg, csak újabb kérdések nyíltak. Én ott a sok emberrel beszéltem, nagyjából senki nem tudja, hogy mi jöhet ezután. Két nagyon fontos sarokkövet említettek, hogy ez a szlovén cég ugye Alsó-Zsócán szeretett volna üzemet nyitni, de onnan nem tudok jobb szót használni, elkergették őket, és hogy ez sajnos a helyiek szerint, meg a környékben lakók szerint azt jelenti, hogy ez a kormánynak már egy ilyen presztízsberuházás, hogyha onnan is elzavarják őket, akkor tulajdonképpen, ha másodszor is elzavarják őket, akkor onnantól kezdve mi lesz? Tehát akkor bárhol szeretnének újabb akúgyárat, vagy akúfeldolgozót, már pedig szeretnének, akkor innentől kezdve ez lesz a rutin és a gyakorlat. És ezért sokan attól félnek, hogy akkor majd ez kiemelt kormányzati beruházás lesz.
Igen, csak még itt annyit közben fűznék, hogy ugye mondtad, hogy sem a polgármester is, meg a cég vezetői vagy képviselői is sem voltak ott, ugye ott hagyták ezt a rendezvényt. Később ugye annyit közöltek, hogy hát ők a békés párbeszédre továbbra is nyitottak. Te egyébként sokat foglalkoztál mostanában ilyen témákkal, vagy ezzel a témával. Nem tudom, neked egyébként volt már olyan tapasztalatod, ahol tényleg ilyen komoly felzúdulás volt?
Nehezett kérdezel, és pont talán az alsó-zsócai előesemények miatt eleve egy ilyen felfokozott hangulat alakult ki. Meg hát azért, mert hogy ő nyilván semmilyen tájékoztatást nem kaptak a sóskutiak, meg a környéken élők, ez a 110 ezer, semmilyen.
Na jó, de ez egyébként bármelyikor írtál arról, hogy valahova akufeldolgozott, hogy akugyára terveznek, ez szinte mindig szerepelt benne, tehát hogy a helyiek mindig panaszkodtak arról, hogy semmilyen információhoz nem jutnak.
Igen, de hogy folytassam a gondolatot, nem elég, hogy a legutolsó pillanatban értesülnek arról, hogy itt többféle dátum is terjed, vagy február közepén, vagy február végén óhajtja elkezdeni tevékenységét a szlovén cég, szóval, hogy miközben megtudják ezt a hírt, miközben a polgármester január 30-ára tájékoztatót hirdet, a közben állításuk szerint, mármint a helyiek állítása szerint, már forognak a szlovén kamionok a hajdani Orion telepnél. Én elmentem 26-án és 28-án is. 28-a vasárnap volt, akkor nem volt mozgás. 26-án én magam is láttam kamion, nem tudtam úgy lefényképezni, hogy elolvasható legyen a rendszáma.
Talán mondjuk el, hogy miért van ennek jelentőség, hiszen azért, azt alapvetően tudjuk, hogy egy szlovén cégről van
igen,
szó.
Igen, azért van jelentősége, mert ugye ha lehet az is, hogy a felszámolt Orion cég telepéről elviszik a dolgokat, de ha szlovén kamionok vannak, akkor azok őeséllyel már befele viszik a holmikat, úgy, hogy és akkor, amikor még meg sincs tartva a lakossági tájékoztató. Szóval, hogy ez külön felhergelte az indulatokat, tehát már erre a 30-ai meghallgatásra ennek tudatában érkeztek az emberek. Az most ilyen szempontból mindegy, hogy most szlovén kamion volt-e vagy sem, látják a mozgást, és hogy gyerekek, még meg se beszéltük, ti meg már költöztök be. És igen, és például ilyen apróságok, hogy az Andrada a saját honlapján lefényképezte a telephelyet, ahol egyébként talán még ma is látható az a nagy kopott Orion felirat, és Photoshoppal csináltak egy olyan fényképet, ami már az Andrada logója van kinn az épületen, és ugye ez is ilyen hihetetlen indulatokat gerjesztett, mert hogy Jézusom, tehát sokan nem tudtak kimenni, hogy megnézzék, hogy így van ez, de hogy még ez is egy ilyen zavart okozott. Gondolj bele, sok ilyen apró dolog, amikor így összeadódik, akkor úgy mész oda, hogy a kedves polgármester úr közvetlen nőági felmenőjének foglalkozását emlegeted.
Nem akarlak arra kérni, hogy jósolj, de egyébként mégis ezt fogom tenni. Tehát, hogy azok alapján, amiket te láttál, te egyébként elképzelhetőnek tartod azt, hogy a civilek, meg egyébként néhány ellenzéki párt is beleállt ebbe, ezt mondjuk el. Tehát, hogy sikert aratnak, és sikerül itt is megakadályozni, hogy ez a gyár, ez létrejöjjön?
Azért nem tudok érdemben válaszolni, mert ugye maguk a sóskútiak vetették fel annak veszélyét, hogy ez kiemelt kormányzati beruházás lesz, az is egy teljesen új történet. Nagyon sok emberben láttam elszállást arra, hogy akár oda mennek élő lánccal, megpróbálják megakadályozni, amint ilyen érdemi dolgok kezdődnének. Beszéltem egy édesapával, akinek egy 4 és 1 éves gyereke van, és azt mondta, hogy ő nem tudna a gyerekei szemébe nézni akkor, hogyha így kéne átadnia neki, mint előző generációnak az országot, és hogy ő a maga részéről igyekszik majd mindent megtenni békésen, amennyire lehet. Nem tudok, őszintén nem tudok okosat mondani erről a dologról, mert tényleg ez az említett korábbi alsó-zsolcai kényszerű meghátrálás miatt azért a kormányzati erőknek is egy nagyon fontos dolog, és itt, ha jót feltételezünk róluk, akkor most nagyon a bölcsességükre szükség van ahhoz, hogy ez nekik is jó tudjon maradni ez a történet, és ne legyenek még komolyabb tüntetések akár.
Hát igen, bár játszhatnak arra is, amit tényleg sajnos sok helyen látunk, hogy van bármilyen ügy miatt egy komoly felfokozott hangulat, van egy komoly tiltakozás, akár tiltakozási hullám, aztán, hogy ez egy idővel alább hagy. Tehát, hogy így elmúlik.
Igen, ez sajnos teljesen igaz, és a polgármester, amikor először megszólalt érdemben az ügyben, már akkor úgy beszélt, hogy ezt kérem, el van döntve, ezt kérem, a fejünk fölött eldöntötték, ezt tény kérem, ez így lesz kérem, sajnálom kérem. Szóval, hogy a helyiek azt is látják, hogy nagyon nem képviseli az önkormányzat az ő érdekeiket. Legalábbis ezen ideig tett gesztusok értelmezése alapján nagyjából mindenki erre jutott, hogy ja, hát lefutott, nem mi döntöttünk róla a gyerek, hát sajnos, akkor ezt be kell látni, hogy így van. És tényleg, ezt majd meglátjuk, mert a már sokszor emlegetett kvázi 110 000-es lakosság a környéken azért az nagy erő. Mégsem arról van szó, hogy egy pár ezres lélekszámú község, és akkor ugyan már gyerekek, majd leküldünk egy teherautónyi narancsot, aztán éljetek, hanem azért itt egy picit többről van szó.
Most hát akkor, ahogy te is mondtad, meglátjuk, mert nyilvánvalóan nyomon követjük még azt, hogy mi történik erre a Sóskútra tervezett gyárral. A legfrissebb Magyar Hangban minden esetre Green Balázs riportja a helyszín, illetve a hang.hu oldalon is folyamatosan beszámolunk arról, hogy ott mi történik. Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgethettünk erről.
Köszönöm szépen, még egy utolsó tartok tőle, hogy ezt a témát még folytatjuk.
Ez biztosan így lesz.
Köszönöm.
És akkor Molnár Csabával folytatjuk. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Ahogy olvasóink megszokhatták, te tudományos témában élsz, most is ilyen cikkeidről fogunk beszélgetni. Kezdjük azzal, ami az autoimmun betegségekről szól. Ezzel szerintem a legtöbb hallgatónk találkozott már, ugye tudjuk, hogy ezek egy gyógyíthatatlan betegség, a szervezet fordul saját maga ellen, ezt sokan így szokták mondani, de talán jobb, hogyha egy kicsit ezt te teszed tisztába, úgyhogy laikusok számára is értető legyen, de mégiscsak azért tényleg tudományos.
Igen, hát az autoimmun betegségben valóban az történik, hogy az immunrendszer, aminek az egészséges funkciója az lenne, hogy a kórokozókkal, illetve hát a tumorsejtekkel szemben védje a szervezetet, az egészséges szövetek ellen fordul, és elkezdi gyilkolni gyakorlatilag az egészséges sejteket a szervezeten belül. Ennek azért olyan nehéz a kezelése, mert hogyha tompítjuk az egész immunrendszer funkcióját vagy működését, akkor ezzel nem csak az autoimmun tüneteket gátoljuk, hanem az immunrendszernek az egészséges működését is, tehát gyengébb lesz a kórokozók, illetve a ráksejtek elleni védelem, és emiatt rengeteg komplikációja van a kezelésnek. Ezért is gyakorlatilag gyógyíthatatlanok jelenleg az autoimmun betegségek. Kezelni lehet őket, viszont ahogy a cikkben is írom, a legtöbb szakértő szerint az elérhető kezelések azok nagyon rossz hatásfokkal működnek, és rengeteg mellékhatásuk van.
Azt értjük-e, vagyis hát inkább úgy mondom, hogy a szakértők vagy a tudósok értik-e, hogy egyébként ez miért történik?
Igazából nem értik, tehát azt nem tudjuk a legtöbb esetben, hogy miért alakul ki az autoimmun betegség, mi indukálja az immunrendszernek a feje tetejére állását. Azt értjük, hogy amikor már kialakult, akkor milyen mechanizmusok révén alakulnak ki a tünetek, melyik immunsejtek milyen szöveteket támadnak, és sokszor azt is, hogy milyen inger hatására. Viszont azt, hogy miért alakul ki, azt nem értjük, és részben ez az oka annak is, hogy nem tudjuk véglegesen meggyógyítani őket, legalábbis az eddig hozzáférhető módszerekkel.
Az eddig hozzáférhető módszerek, hiszen ugye most a te cikkedben tehát összeszedted azt, hogy tulajdonképpen milyen kísérletek vannak arra, hogy ezt a helyzetet valahogy lehessen orvosolni.
Igen, a cikk aktualitását az adja, hogy most jelentettek be egy áttörésnek tűnő kísérleti eredményt. Az egyik viszonylag ismert autoimmun betegség a lupus, az immunrendszer az idegsejteket öli. Eddig gyakorlatilag gyógyíthatatlan volt, viszont most viszonylag kevés, de 15 embernek adtak olyan szabályozó immunsejteket, amelyek képesek voltak szelektíven meggátolni az autoimmun választ, tehát úgy gyógyították az autoimmun betegségeket, hogy közben a normális immunműködés nem károsodott. Bizonyos emberek már 2 éve tünetmentesek, ami korábban elképzelhetetlen volt a lupus esetében, tehát ez egy hatalmas felfedezés vagy eredmény, és ez ad reményt arra, hogy ezzel a megközelítéssel hamarosan talán a többi autoimmun betegséget, például az egyes típusú cukorbetegséget, vagy a reumatoid artritiszt, és a többit gyógyítani lehet, vagy legalábbis tünetmentessé lehet tenni hosszú távon is.
Te azért régóta figyeled az ilyen és ehhez hasonló tudományos felfedezéseket vagy áttöréseket. A te tapasztalatod vagy talán jóslatod szerint mikorra lehet ebből olyan dolog, ami mondjuk tényleg a betegeknek is kézzelfogható, mert nyilván nem akarjuk elkövetni azt a hibát, hogy az emberek most azt gondolják, hogy akkor holnap utántól rendben lesz minden.
Igen, ez mindig egy probléma. Sok okból is. Az egyik, az egy tudományos probléma, tehát az, hogy most 15 embert meggyógyítottak, vagy kezelték őket hatékonyan, ez nem azt jelenti, hogy ha most a következő lépésben 1000 embernél próbálkoznak, az minden biztosan sikerülni fog. A másik, a gyakorlatban valószínűleg még súlyosabb probléma a kezelések ára. Tehát a kísérleti eljárások, amik ilyen géntechnológiai módszerekkel, előállított hatóanyagokkal történnek, azok rettentően drágák, tehát sok $1000 egy-egy adag gyógyszer. Ezt nyilván nem engedheti meg magának szinte senki, még Amerikában sem, pláne nem Kelet-Európában vagy a harmadik világban. Tehát valószínűleg még évtizedekig az a szörnyű helyzet lesz jellemző, hogy bár elméletileg rendelkezésre állhat egy hatékony terápia, de ez a földi halandók számára szinte elérhetetlen lesz, egészen addig, míg képesek lesznek a hatóanyagok gyártási módszereit olyan annyira fejleszteni és annyira felskálázni, hogy a gyártási költségek azok leesnek.
De itt egyébként mi az, ami indokolja azt, hogy ennyire drága legyen, mi ilyen drága ebben az eljárásban? Nyilván sokaknak ilyenkor most eszébe jut az, hogy hú, a csúnya gyógyszercégek azok biztos mahinálnak valamivel.
Hát az általános becslések szerint egy új gyógyszer piacra kerülése 1 milliárd dollárba kerül, és ez persze nyilván ezek profitorientált cégek, tehát pénzt akarnak keresni, ugyanakkor tényleg rengeteg pénzbe kerül, nem csak az, hogy egy gyógyszert kifejlesztenek, hanem annak az egy gyógyszernek, amely végül eljut az engedélyezésig, mert a klinikai vizsgálatok újabb és újabb stádiumain keresztül sikeresnek bizonyul, ennek el kell tartania azt a másik 100 gyógyszernek a fejlesztését is, amely viszont elbukik valahol, vagy a állatkísérleteknél, vagy a humán kísérleteknél, tehát átlagosan 1 milliárd dollárba kerül, másrészt pedig a legmodernebb hatóanyagok gyártása is nagyon drága.
Nos, hát akkor a cikk témájától egy kicsit eltértünk, de a lényeg az, hogy akkor az autoimmun betegségekkel kapcsolatban, amit most per pillanat lehet tudni, az mind elolvasható a legfrissebb Magyar Hangban megjelent cikkedben. Viszont van egy másik írásod is, ez egy interjú Jordán Ferenc ökológussal, akinek nemrég jelent meg egy friss könyve, Az ember vége a természet esélye címmel. Na hát akkor erről egy kicsit mesélj, hogy miről beszélgettetek.
Jordán Ferenc könyve az ember és a természet együttéléséről, illetve ennek kudarcáról szól. Ő úgy gondolja, hogy bár nagyon könnyen tudnánk változtatni a viselkedéseinken, amelyekkel segítenénk a természet és a föld fennmaradását, a földi bioszféra megóvását, de ennek ellenére egyáltalán nem optimista. Úgy gondolja, hogy az ember viselkedése annyira merev, annyira ragaszkodunk a szokásainkhoz, és annyira képtelenek vagyunk a természetről, mint egy egyenrangú partnerről gondolkodni, hogy ő nem hisz abban, hogy bármiféle változás lesz, hiába sokasodnak az aggasztó körülmények a világban.
Viszont nem csak az aggasztó körülmények sokasodnak, bár ezt nem lehet kétségbe vonni, de talán az egyre újabb és újabb generációk már egy kicsit máshogy állnak az egész kérdéshez, meg a klímaváltozáshoz, mint a korábbiak. Tehát ugye a fiataloknál már sokkal jobban megjelenik az ökotudatosság. Ez sem adhatok ott bizakodásra?
Igazából, ahogy Jordán Ferenc fogalmazott, számos látszólagos környezetvédelmi lépés történik a világban. Ugye konferenciákat rendeznek minden évben a klímaváltozásról, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, nyilatkozatokat adnak ki, egyezményeket kötnek, de hogyha távolabb lépünk és megnézzük az egész bioszféra helyzetét, akkor azt látjuk, hogy semmi jó nem történik. Tehát minden csak egyre rosszabb lesz, és a trendek azok egy ilyen szörnyű katasztrófa irányába hatnak. Jordán Ferenc azt is kijelentette, hogy még az sem elképzelhetetlen, hogy egy ilyen Mad Max-i állapotba süllyedünk vissza, ahol a tiszta víz, a termőföld, az élelem, ez mind kincset fog érni, mert rengeteg ember lesz, és nagyon kevés lesz a forrás, ami az életben maradásunkhoz szükséges. Tehát hamarosan már nem arról lesz szó csupán, hogy a bioszféra fennmaradhat-e, az élővilág, az állatok, növények, azok megmaradhatnak-e a földön, hogy mi magunk fennmaradhatunk.
Hát igen, csak pesszimista jövőképet festettél le, de talán, hogy egy minimális optimizmust azért itt felvillancsuk a végéről, hogy nagyon durván érfelvágos legyen ennek a műsornak a befejezése. Azok az emberek, akik úgy éreznek, hogy ők egyéni szinten, persze tudom, hogy itt alapvetően nem egyéni szinten kell tenni, de akik mégis egyéni szinten próbálnak tenni, tényleg szelektíven gyűjtik a szemetet, nem használnak műanyagzacskót, ha lehet, akkor nem vesznek ilyen eldobható műanyag dolgokat, amiknek nem tudom hány ezer év a lebomlása. Tehát ez igazából véleményes szerint csak egy ilyen a felelősségünket próbáljuk, vagy a lelkiismeretünket próbáljuk egy kicsit tisztára mosni ezzel, vagy valami haszna azért van.
Itt külön választanám két dolgot, amit említettél, a szelektív hulladékgyűjtést, illetve a nem használunk műanyagot. Ez gyökeresen különböző a kettő. A második az egyértelműen jó, és ez a követendő irány, nem szabad műanyagot használni gyakorlatilag semmire. A szelektív hulladékgyűjtés viszont nem old meg semmit. Vannak ilyen kicsit összeesküvés elméletnek tűnő vélekedések, amelyek arról szólnak, hogy az egész szelektív hulladékgyűjtést azt az üdítőitalgyártók és a PET palackot gyártók találták ki arra, hogy a saját felelősségüket áttolják a fogyasztókra, mert azt mondhatják, nyugodtan gyárthatjuk a PET palackokat, ti dolgotok az, hogy összeszedjétek és szelektíven újrahasznosítsátok, de ez nem így van, mert hogyha megnézzük a valóságban, az történik, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok jelentős része az nem hasznos újra, nem lesz belőle új műanyag tárgy, hanem exportáljuk őket a harmadik világba, Afrikába, Dél-Kelet-Ázsiába, ahol belefulladnak az ottani emberek, vagy egyszerűen elégetik, és ugyanúgy széndioxidként a levegőbe kerül az egész. Tehát a nem hasznos műanyagot az igaz. Egyértelmű, hogy minden ember tehet, és minden embernek kell tennie a föld megóvásáért, de a megoldások soha nem olyan egyszerűek, mint ahogy gondoljuk. Ugye Jordán Ferenc arról is beszél, megkérdeztem tőle, hogy egy átlagembernek, aki mondjuk van egy autója, és szokott repülni nyaranta, sőt, akár még húst is eszik, azok szégyelnie kell-e magát ezért. Tehát ő neki úgy kell gondolkodni magáról, mint aki gyilkolja a világot. És Jordán Ferenc azt mondta, hogy nagyon nagy különbséget kell tenni az értelmes cselekvés és az értelmetlen cselekvés között. Azt a példát hozta föl, hogyha valaki azért utazik el a világ másik végére, hogy ott megnézzen egy példátlan kulturális műemléket, Angkor Wat templomát említette, akkor annak lehet létjogosultsága, tehát hogyha ezzel az ember úgy érzi, hogy önmaga több lesz, és ez szükséges az ő jólétéhez, akkor menjen el, nézze meg, mert olyat tényleg nem lát sehol a világon. De érdemes csak egyszerűen. Ha viszont azért megy el, hogy egy tök ugyanolyan tengerparton feküdjön a homokban, ami Jezolóban is le van, ami ugye nem 20 ezer kilométerre van, hanem 1000-re, akkor annak nincs értelme. Tehát az értelmetlen tömegturizmus az Jordán Ferenc szerint szégyenletes, mert egyszerűen úgy használunk hatalmas mennyiségű természeti erőforrásokat, hogy annak semmi értelme. Jordán Ferenc azt mondta, hogy ha valaki elutazik Phuketre vagy a Maldív-szigetekre, de a repülő a tudtán kívül véletlen Hawaii-ra viszi, észre se fogja venni a különbséget. Tehát ezek nem olyan egyedi helyek, amiket nem lehet helyettesíteni sokkal közelebb. És ott mondott egy sokkal kisebb léptékű példát, ami talán sokakat fel fogom bosszantani. Ő azt mondta, hogy azzal sem ért egyet, hogy mindenki kimegy a magyarországi természetbe, és a budai hegyekben már nem lehet mozdulni egy délután, amikor ugye szépen süt a nap, mert hogy ő azt mondta, hogy aki tényleg érti a természetet és figyeli a virágokat meg a madarakat, az menjen ki, de aki csak zöldet akar látni, és egyébként meg úgy semmi köze az erdőhöz, az menjen inkább egy parkba, mert azzal sokkal kevésbé árt a természetnek. Jordán Ferenc azt mondta, hogy tényleg ez a mellérendeltségi viszony, ez lenne a fontos, hogy az ember így fogadja el a természetet, és abba gondoljon bele, ne csak abba gondoljon bele, hogy neki mi a jó, ő szereti a fákat nézni, ez tök jó, de nem feltétlenül jó a természetnek is, hogyha a minden egyes magyar, több millió ember személyesen az erdőben nézi a fákat. Még akkor sem, hogyha ez egy nagyon becsülendő hozzáállásnak tűnik. Tehát mindig meg kell gondolnunk azt, hogy az a viselkedés, amit mi jónak tartunk, az vajon jó-e a természetnek is.
Hát nem nagyon sikerült ilyen optimistán befejeznünk a beszélgetést, törekedtem rá, de nem ment. Mindenesetre akkor az autoimmun betegségekről szóló cikked mellett, akkor ez az interjú is elolvasható a legfrissebb Magyar Hangban, nyilván sokkal részletesebben, mint amiről mi most itt beszélgettünk. Úgyhogy akkor mind a két cikket nagy szeretettel ajánljuk. Csaba, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Bízom benne, hogy érdekesnek találták a beszélgetéseket, és sikerült felkelteni az érdeklődésüket a legfrissebb Magyar Hang iránt is, amely tehát február 2-a péntektől kapható, a címlapon pedig Sodró Eliza. Én ismét csak azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, lájkoljanak minket a Facebookon, kövessenek az Instagramon, van egy hírlevelünk, arra is feliratkozhatnak, illetve olvassák a hang.hu oldalt. Kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, találkozzunk a jövő héten is.
Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.